ami Istenünk szeretünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki a köszönjük szent élet, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Olvassuk az igét a Máté írása szerint való evangéliumból, annak is a 27. fejezetéből, a 31. verstől az 50. versig. Az igazság hosszúságára való tekintettem a gyülekezet ülve hallgassa végig. Miután kigúnyolták, levették róla a kötenyt, felöltöztették a saját ruhájába és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy pirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveznek, ekével kevert bort adtak neki inni. De amikor megizzelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorfetéssel megosztották ruháin. Azután leültek ott és őzték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt. Ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal kezefelől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, menj meg magad, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írás tudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 órátájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, láma sabbatáni. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megköltötte ecettel, látszára fűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltak, és ki lehet-e lelki. Készüljünk testvéreim imádsággal a bűnbénekésünk. Urunk Istenünk, olyan jó nekünk eljönni a te templomodba, hogy együtt lehessünk, hogy emlékezhessünk, hogy ünnepelhessünk, hogy ráfigyelhessünk. Magasztalunk téged azért, hogy ismét eljöhetett az ünnep, és emlékezhetünk arra a sokszor érthetetlen, de olyan csodálatos tettre, hogy te eljöttél azért, hogy életed ad értünk. Olyan jó, Urunk, tudni, hogy a te válságműved nem a halálig tartott, hanem követte a feltámadás, az élet, az örök élet. Arra kérünk most, Urunk, hogy adj csendességet a mi szívünkbe. Hogy ne csak emlékezhessünk a húsvéti eseményekre, hanem amennyire lehetséges, át is éljük azokat. Hogy ne csak ismerjük ezt az ünnepet, hanem értsük is azt, hogy te megváltottál minket. Küld, Urunk, szent lelked, hogy nyissa meg a mi fülünket és szívünket, hogy ez az alkalom a veled való találkozásról szóljon. Jézus Krisztus nevéért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 288. dicséretünket az 5., 6. és 7. versével. A 288. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Adj szent lelked ajándékát. Thank you.
világból. A 27. részből, a 54. versből eképpen. Amikor pedig a százados és akik beleőrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek és így szóltak. Bizony, Isten fia volt ez. Kedves testvérek, hogy ekkor ott az első nagy lénteken rendkívüli dolgok történtek, az isem bizonyítsa jobban, mint azt, hogy az emberek nagyon furcsán viselkedtek Krisztus keresztje körül. Egyáltalán nem úgy, mint ahogy az elvárható lett volna tőlük. Először is ott volt a tömeg. A tömeg, ami egy héttel ezelőtt hozsannát rengett. Jézus királyra akarták kenni, pálmalábakat lengettek. Most káromolják, szidalmazzák, pocskondiázzák. Azok, akik a felső ruháikat a föld korára tették, hogy azon menjen keresztül, most csúfolják, és a keresztre feszítését várják. A szenvedésében gyönyörködnek. Várják Krisztus kínhalálát. A virágvasárnapi bevonulást látva, érthetetlen ez, hogy így megváltozhatnak az emberek. Aztán ott vannak a papok és az írástudók. Ők, akik igencsak ismerték az írásokat. Valakik, hát ők pontosan tudták, hogy miről szólnak a proféciák. Tudták, hogy az Isten szava, hogy el fog jönni a messiás. Gyakorlatilag végig kísérik Jézus egész munkásságát, és látják a csodákat. Látják azokat az isteni jeleket, amelyek történnek. És mindezek ellenére nem az Isten fiát üdvözlik Jézusban, hanem itt, ahol az Isten káborút látják benne. A halálát kívánják, komolyt vágyakkal, álkanukkal elítéltetik őt. Nem az Isten országának világba való betörését látják, hanem a sátán munkáját. És végül egy másik fenyegeteire állított dolog, azok a katonák viselkednek, és mindenek előtt a százados. Azok a pogán emberek, rómaiak, akik nem is ismerik, semmit nem tudnak igazán Jézusról, a írásokról, amik rá van bízva, hogy feszítsék meg Jézust, mert ők mondják ki azt, hogy az Isten fia. A századosról csak annyit tudunk, amennyit ebben a pár mondatban a Szentírás feljegyez róla. Azt, hogy százados volt egy tiszt a római hadseregben, hogy Júdeában szolgált. Ő vezette ezt a kivégző osztagot, amely a három elítélt keresztre feszítéséhez felelt. Ők álltak késődés őrséget a kereszteknél a keresztül helyen. És ezzel még valószínűleg ő maga sem hitte volna, hogy estére kelve valaki többet fogja látni ezt az elítéltet, aki ott középen van. Többet fogja látni, és az Isten fiának fogja őt megvallani. Érdekes, hogy Jézus egy szót sem szól ehhez az emberhez. Nem volt hozzá külön mondani valója, mint például a torhoz, vagy a keresztnél lévő emberekhez. De Jézusnak maga a tiszta léte hívás a számára, hívás és kihívás ennek az embernek. Belül létrejön benne egy döntés, és megvallja, hogy kinek látja őt. Egyszerűen kimondja, hogy ez a Isten fiának látja. Döbbenetes arra, hogy az Isten munkálkodik ebben a világban. Ilyenkor érthető meg, hogy mennyire igaz Jánosnak a szava, amikor ezt mondja, amikor felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Ez Jézus a búcsú beszédében mondja. És mennyire így van ez? Így volt ez ekkor, láthatjuk egy fogány ember életében. És így van ez mai sokak életében, amit talán társadalmilag születésükre való tekintettel nem is várnánk, hogy oda fordul Istenhez. És Isten maga titokzatos és rejtélyes módján megszólítja, és magához vonza az embereket. Így van, így történik ez meg a keresztrefeszítők esetében is nagy pénteken. Jézus halála a számunkra is hívás és kihívás kellene, hogy jelentsen. Olyan esemény, amelyre így vagy úgy minden embernek válaszolnia kell. És egy picit kövessük együtt nyomon a százados útját. Attól kezdve, hogy Jézus keresztre szegezik, egészen odáig, hogy vallás lesz, felismeri Jézust. Három dolgot tudunk róla egészen bizonyosan. Először is azt, hogy ő volt, aki megfeszítette Jézust, a másik, hogy ott áll a keresztnél és szemléli Jézust, a harmadik pedig az, hogy egy felismerésre jut. A Szentírás az nem beszél ennek a szörnyű tettnek minden részletéről, mert tudjuk, hogy miután halálra ítéltek valakit, azt addig korlácsolták egy különleges ostorral, ami véres csapatokban lógott a háta. És azután ebben a sebes sávon kellett Jézusnak végigvinnie a keresztet, meg az egyik gerendáját a kivésző helyig, hogy arra rászedezzék. A szögek azok átmentek az érzékeny emberi húson, de az igazi halál az oxigénhiány jelentette is a nagy vérveszteség. Órákon át tartó, hosszú-hosszú kínszenvedés volt ez mindenki számára. És közben még ott vannak a belemészkodók, a sokaság, akik közben gúnyolják a szenvedő megjegyzéseikkel. Ezt a szokásos kivégzési munkát látta el ez a százados. Az ítéletet nem nyugozták, így csak engedelmeskednek, csak egyszerűen végrehajtják. Ezeket az embereket valószínűleg annak aligha érdekelte, hogy pontosan mit is követett el az elítélt, hogy helyes volt az ítélet, vagy helytelen, igazságos, vagy igazságtalan. Nekik kiadtak egy parancsot, egy munkát, egy feladatot, és ott egyszerűen végre kellett hajtani. Engedelmeskedtek a parancsnak. Nem gondolkoztak igazán a személyén. Pont olyan volt Jézus, mint az összes többi zsidó halálra ítélt abban az időben a számukra. Pont olyan, mint a másik két oldalán lévő lator, akik ugyanígy elítélnek, és egyszerűen kivégeznek. Nem gondolkodtak azon, hogy mi is történik ott. És hasonlóképpen vannak sokan manapság is. Valamilyen szinten általában az emberek pontosan tudják, hogy mi történt Jézussal, mi történt ott nagy pénteken. A másik nem, hát itt Debrecenben azért, mert az emberek elmentek a Déli Múzeumba. Látták a trilógiát, látták, hogy ugyan követik egymást az események a három kép által. Tudják, hogy mi történt. És nagyjából azt is tudják, hogy Jézus a szeretettől tanít, Istenről tanít, a felebarától tanít, arról, kik a boldogok, mozaikok. A mai ember mozaikokat tud. Talán is tudja mondani, főleg, hogyha otthon keresztény szülei, nagyszülei voltak, hittanraják. És ez egy teljesen más kérdés, hogy ennek mennyi hatása van az életére. Mert ha csak elméleti tudás van az, akkor az nem elegendő. Nem istentelenek az emberek, hanem csak éppen nem érdekli őket ez igazán. Elméletben tudják, de gyakorlatban csak a hétköznapjaikat élik. Döntenek, járják a maguk útját, dolgoznak, nevelik a gyermekeiket, töltik a hétköznapjaikat. Nincs köze a legtöbb ember számára ennek a napnak, ami ma van, sem Jézushoz, sem a nagypéntekhez, sem a Golgotához. Munkanap van. Kiki a munkahelyén teszi a dolgát, délután pedig rohanni kell, mert itt az ünnep a nyakunkon. Ez a hétköznapok valósága. És ami hasonlót éltek át ezek az emberek ott a Golgotánál is. Akkor a római panteon tele volt istenekkel. A rómaiak is vallásos emberek voltak. Tárház volt az istenekből. A császárt is istenként imádták. Ugyan mit érdekelte őket valaki, aki az Isten fiának mondja magát? voltak nekik saját isteneik. Ráadásul annyira elképzelhetetlen, hogy egy Isten, Isten fia meghalljon. Hát az Istenek halhatatlanok, botrány ez, nem igaz. És innen érthetőben igazán, hogy milyen hatalmas az a felismerés, ahol ez a római százados eljött mindezek ellenére. Miért? Azért, mert megfigyelte Jézust. Miközben a munkáját végezte, a keresztre feszítés munkáját. Hallotta, látta Jézus szavai szenvedését. A kemény katonaember életében nem először végez valószínűleg efféle munkát. Nem először látott keresztre feszítést. És valószínűleg nem is utoljára. Valószínűleg össze tudta hasonlítani a dolgokat. És hogyan viselkednek azok, akik ebben a borzalmas kilépési módban részesítettek. Hozzászokott, hiszen rabszolgákat, akik megszöktek, lázadókat, hasonlóképpen ítéltek halálra. Megszokták, hogy a halálra ítéltek kínjaiban belbődnek, hogy hősiességgel mutassák, szitkozzák azokat, akik elítélték őket, a vádóikat, az őket bámulókat, visszagyalázzák a tömeget. És emberleg talán érthető is lenne. Érthető lenne, hogy Jézus is hasonlóképpen cselekszik. Hiszen őt is ott pocskondjelzek, hallottuk a hosszabb felolvasott ige szakaszból, csúfolják. Természetes lenne, hogyha a gyűlöletre gyűlölettel felelnek. Ha szívnál Isten, aki engedte, hogy ez megtörténjen vele, aki nem küldi az angyalok légióit, aki hagyja, hogy minden megtörténjen. És ha igazán ember lenne, akkor csupán emberi módon viselkedne ott a kereszten. De ott, aki a kereszten függ, az nem bizonygatja az ártatlanságát. Nem titkozódik, hanem teszi, ami minden emberi értelem számára megbotránkozás. Istentől elmagyarázottan, emberektől gyalázottan imádkozik. Imádkozik, és így szól, én Istenem, miért hagytál el engem? Megjárja a poklot, az elvettetést, mert ez a pokol a szállás. A pokol nem egy hely, a pokol egy állapot. Az az állapot, amikor az ember nem érzi Isten jelenlétét. Ő átéli ott a kereszten az Istentől való elvettetést. Azt, hogy nincs kapcsolata az Atyával, mi életünk. És közben imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy cselekszenek. És az, ahogy az édesanyjáról gondoskodik, élete utolsó perceiben, ahogy Jánosra bízza őt, ahogy szenved, ahogy kileheli a lelkét, az egyszerűen példátlan. Nem a testi fájdalom miatt, mert a másik két oldalán lévő lakót pont ugyanilyen fájdalmakat él át. Pont ugyanilyen kínjai vannak. És ugyanígy a többi megfeszítettnek is a birodalom történetében. De ott, amit Jézus átélt, az senki más nem élhette át. Ő az egyetlen, aki azokért haldoklik, akik megölték őt. És aki mégis az Atyához imádkozik. Ahhoz, az Atyához, aki hagyta, hogy megöljék. És ami döbbenetes, hogy ezen a ponton sem engedi az Atya kezét. Így hall meg Lukács evangéliuma szerint, hogy ezt mondja. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Így nem halt meg a kereszten soha senki. Ártatlanul, bűntelenül, egészen biztos, hogy valóban soha nem halt meg még senki. És olyan hatalommal sem szólt még soha senki, ahogy Jézus szól halála előtt, ahhoz a másik bűnöshöz, aki megvallotta őt. És ígérte meg neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Egészen másképp halt meg az összes többi elítélt, akit valaha látott a százados. Ő nem ismerte Jézusról szóló proféciákat. Nem tudhatta, hogy szó szerint beteljesedtek Ézsaiásnak a szavai, amikor ezt írta és jelentette. Mint bárány a bírói előtt néma, úgy szenved és a száját sem nyitja meg. Betegségeinket hordozta, fájdalmainkat viselte, a mi bűneinket mintért sebesítetett meg, a mi adósságainkat fizeti. Nem viccelő ez. De Jézus szeretete, szenvedése, személye vonzani kezdte őt. És az Isten szent elkama a titokzatos rejtélyes útján felismerésre juttatja. Arra a bizonyságra, hogy ki tudja mondani, hogy bizony Isten fia volt ez. Jézus a kereszten atyának hívja az Isten. Felismeri, hogy ő valóban az alapján, amit lát, az Isten fia. Mi valamennyien úgy születünk, hogy nem akarjuk, hogy ő legyen az Úr az életünkben. A kisgyerekeknek is hiába tanítjuk, hogy mi kedves Istennek. Látom a tanítványai életén az iskolában, hogy tudják, elméletben nagyon jól tudják. De akkor, amikor egymás között, a hétköznapokban egymáshoz viszonyulnak, olyan sokszor az ellentmesnek, amit elméletben megtanultak. Mert mi magunk akarunk saját magunk ura lenni. Bennünk van ez, az önzés, az, hogy én tudom. Ez a bűn, hogy én akarok lenni az Úr. És nem veszük észre, hogy egy illúziónak vagyunk a halálos csapdájában. Azonban innen el lehet jutni arra a bizonyosságra, hogy ki tudjuk mondani, hogy bizony Isten fia volt ez. Miközben meghallom, hogy ő mit mond. Miközben részesen leszünk a hétköznapokban a cselekedeteinek. Miközben komolyan veszem őt, a szavát, amiről olvashatok az igében. Gondolkodni kezdek róla, hogy egykor a százados lette. Embernek megnyílik a szeme, a szíve, és eljut arra a felismerésre, hogy viszont Jézus az Isten fia. És látod bennünk arra a Szent Lélek által, hogy az, amikor Jézus azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekiknek, nem tudják, mit cselekszenek, az nem csak azokról szólt, hanem szól rólunk is, azonban rólam is. Így válik Jézus egészen személyessé a számunkra, világossá, hogy ő mit is tett értünk a kereszten. Hogy Jézus kereszthalálának értelme és célja van, jelentősége. Hogy miért is hagyta az Atya, hogy az egyszülött fiú szenvedjen. Hogy miért is vállalta ő a halál értünk. Isten szent lelke az, aki meg tudja nézni az ember szívét. Csak nem tudjuk, hogy a százados pontosan meddig jutott el a továbbiakban. Nem tudjuk, hogy felismerte-e, hogy a kereszt az róla szól. Annyit tudunk, hogy felismeri a kereszten függő Jézusról, hogy ő az Isten fia. Fogány létére valamit megsejt ebből a misztériumból, amit Isten tett az emberért. Számukra érthetetlen módon. Valami hasonló történhetett azzal az emberrel, akiről múltkor olvasom egy kis történetet. Aki hazafelé ment a kórházból. A legjobb barátját akarta meglátogatni, de elkésett. Az intenzív osztályon mindent megtettek a betegérbe, nem tudták őt kiragadni az infarktus gyilkos markából. Nagyon fiatal volt, 40-es évei elején járt, szerető családdal, kisgyermekekkel. Az emberek találkozott az özvegyel és a gyermekekkel. A fájdalom szintet eszüket vette. Elgondolta őket, de nem tudott nekik igazán mit mondani. Érezte, hogy nem tudott maradni, mert nem bírja el a fájdalmat. Kirohant. És a néma is tehetetlen bűnt hajtotta egészen a templom partjén. És kárbultán ott szaladtak a gondolatok a fejében, követte egyik a másikat. Kórház útja ott zakatolt benne. Hát Isten ez? Hát milyen Isten az ilyen? Szeme könyvvel állott az ütön és a kétségbeeséstől, és akkor megpillantotta a keresztet. Megpillantotta a katolikus keresztet rajta a megfeszített szoborra, Jézusról, mely őrzik és szenved, a szenvedő arcot. És akkor megértette. Hát ilyen Isten ez. Ilyen. Morogta magában. És akkor, amikor ezt meglátta, hogy ilyen az Isten, akkor egy picit megnyugodott a lelke. Mert megértette, hogy értünk, velünk szenvedő Istenünk van. Sokan megtapasztalása lehet ez. Az ember egy pillanat alatt rádöbben a kereszt fényében, hogy ilyen az Isten. Ilyen, aki osztozik a fájdalmunkban, a gyászunkban, aki értünk és miattunk meghalt. És ennek a gyászló embernek, és a századosnak az életét sem tudjuk. Nem tudjuk, hogy utána mi történt, hogy hogyan mentek tovább. De azt tudjuk, hogy átéltek valamit. És attól kezdve a keresztnek az emléke mindig többé vált számukra. Valami mélyebbet jelentett, mint amit korábban. Ezzel a különleges találkozás előtt. Nekünk, akik itt vagyunk, valószínűleg mélységében más is más jelenben átéltek. Másképp éljük meg. Másképp tartunk az Istennel való járásban. De azt tudhatjuk, hogy Jézus teljességgel vállalta az emberi sorsunkat. Így tudhatjuk, hogy valóban Isten bennünket, hogy hozzá a bizalommal lehet fordulnunk. Jézus az, aki minden esetén vállalta. Értünk az életet, sőt többet annál. A sorsunkat, életünket, bűneink következményét. Vállalta a halált értünk. Helyettünk és miattunk. És ezért tudhatjuk és vallhatjuk, hogy van reménységünk az örök életre. Amen. Az igen kérdezésre válaszolva énekeljük a 342. dicséret 6. és 7. versét. A 342. dicséret 6. verse itt kezdődik, ajánlom magam a Téged. Valójában meg neked, hogy sokszor elárultunk mélységet. nem csukkal, mint Júdás, hanem azzal, hogy elmulasztottuk a hit cselekedeteit. Nem a bűnözés este köszöntése áldozunk el, hanem azzal, hogy elmentünk fel a barátunk mellett, és átvégeztünk felettel. Nem üdvözöltünk néhány barátságos szóval. Urunk, ne engedd, hogy életünket Júdásként éljük. Urunk, milyen sokszor megtagadunk meg, voltak helyzetek, amikor mi is megszégyeltünk téged. Hányszor ülött el a bátorságunk és hallgattunk rólad. Hányszor becsültük többre a világ tüzét. Segíts, Urunk, hogy mindezeket megbánjuk, és visszaforduljunk, mint a bocsánatért síró Péter. Urunk, elbizakodottságunk bűnünk nem kevesebb, mint Kajafásé. Félelmünk az igazság mellé állja nem kisebb, mint Pilátusé. Kis hitiségünk mélyebb sebeket állt rajtad, mint a római zsoldosok szegei. Jézusunk, aki így imádkoztál, Atyám, bocsáss meg nekik, bocsáss meg nekünk is. Amikor a mi bűnös régi életünk megfeszítettük és meghal, de feltámad vele új, szent életre. Alakítsonunk bennünket igéddel, szent lelkeddel. Ámen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi vagy. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód. Ámen.